Dia bisa diselamatkan dari ini. Mereka of cancer cells, usah sambungan yang terakhir baik. És a kettőszáz utasztán életünk az első négy rendségben.
Igen.
Négy rendség fogjuk énekelni, egy nagyon szép élet, 220.
Tehát mi vagy Jézus téged, tehát mi szívem boldogan,
békességnek szügyét, s megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában, s alhassanak az erdőkben. És adok rájuk az én magaslatom környékére áldást, s bocsátom az esőt idejében, áldott esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, s a föld megadja termését, és lesznek a földükön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mindenható Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy erőt, egészséget adsz a munkához, hogy elhozhassuk a mi adományainkat és a mi tizedeinket a te lábaidhoz. Köszönjük, hogy velünk vagy, és megadsz mindent, amire szükségünk van. Te látod azt, hogy egyre nehezebb a világban az élet. Köszönjük, hogy ennek ellenére a te gyermekeidről mindig gondoskodsz. Köszönjük a te áldásaidat, és azt is, hogy gondod van a szegényekre, s a éhezőkre, s a nincs telenekre. Így kérünk, hogy légy velünk a továbbiakban is a te nagy szeretetedből, és kegyelmet sokasága által. Amen.
A vers címe a tavaszi ária. Rajszellő zug a kertben, mint simogató dol csendes lépselm és hűben, nem halszik semmi dal, a virágok illatoznak, a bíborég nevet. Ó Istenem, a tavasz is, hogy adja a szent nevet. A madár ébredt reggel, pajzsa rigó fütyül, a paráshegy mögül kell a győztes, tavaszi napsugár. Ó, sok virág, hogy ontja az illatát, és a színes virág ma áldja az urát. Bölcsesség adját az Úr fölött, áldjátok őt eget, harsogjatok vizet, ki az Úr ég és a föld felett, ki mindent teremtett. Rajt szellő zúg a kertben, mint simogató dal, csendes lép sejmes fűben, nem halszik semmi dal. Pacsirták halkan szólnak, énekük égben száll, míg fenn a fellegek szállnak, éled a határ. Borulj le ember szent félelemmel, ha az ég íz izen, tárd fel a hitet, imádd az Istent. Ó, áldunk Uram, a művegét, dicsérlek én, ó Uram, dicsérlek én, Uram, a te nagy művegét.
Köszönjük szépen, és hát szeretettel köszöntünk Norbi, és nem csak Norbi köszöntjük, hanem kis családjának, nem annyira kis családodnak egy részét, hiszen itt van velünk kedves feleséged, itt van velünk Marci, mindannyiótokat szeretettel köszöntünk, és kívánjuk Norbi a szolgálatodra teremtődnek az áldását.
Köszönjük szépen! Örültem, mikor Viktor megkeresett, hogy jöjjek ide, mert már régen voltunk itt, ebben a közösségben. És aztán a múlt héten is fölhívott, hogy van egy gyerektörténet.
Bizony.
Hát mondtam, hogy lehetséges, hogy van a gyerektörténet is.
Mert én most nem készültem, így ezzel lehetségű valamban.
Figyelnek a fiatalok, de hogyha a felnőttek is figyelnek, akkor lehet, hogy még a végén ezt az egy dolgot legalább megértitek. Mi volt a múltkori? Nagyon jó. Igen, érdemes volt eljönni, pedig már elég régen volt. Igen, nagyon egyszerű. Ugye a bárány és a sárkány küzdelméről, és ebben a küzdelemben csak a bárány győzhet. És ez a jó hír, ez az üdvösségnek a jó híre, és mégis hát Jelenések könyvéből beszélhetünk, és nagyon sok tanulságot mondhatunk le ebből. Hogyha volna fölösleges pénzetek, kinek adnátok oda, kire bíznátok leginkább? Kire
bíznátok?
Én itt főbb anyám,
venném egy
házat a gyülekezetünk. Ez egy jó cél. Ki az, aki esetleg bankban tartja a pénzét? Igen, nagyon sok. De hogyha nagy vagyonotok volna, akkor ki volna méltó arra, vagy hogy odaadjatok neki nagy pénzösszeget?
Lennek is segítenek. Sok eset van.
Van egy történet, hogy igaz vagy sem, nem tudom, Luther Márton jegyezte fel. Az arról szólt, hogy a városban, kis városban volt egy rendkívül gazdag ember. A város központjában volt egy hatalmas nagy háza, és rendkívül sok vagyona volt. És mindene megvolt neki, amit csak akart. És hát volt sok barátja, idézőjelben a barátok, akik mindig ott sündörögtek körülötte, és próbáltak úgy csinálni, mint akik nagyon szeretik ezt a gazdag embert, és próbáltak ott lenni mindig, hogy éreztessék ezzel a gazdag emberrel, hogy ők a legjobb barátai. Ugyanis egyetlen egy dolog volt, ami ilyen nem volt ennek a gazdag embernek, nem volt családja, nem volt örököse. És mindenki alig várt, amikor megidősödött ez a gazdag ember, hogy hát meghaljon. És azt gondolták azok az emberek, akik ott állandóan ott voltak mellette, és pontoskodtak rendkívüli módon, hogy amikor oda kerül a sor, akkor a gazdag ember végrendeletében ők is hát vastagon meg lesznek említve. És valóban eljött az idő, hogy ez az ember meghalljon, és akkor összegyűltek, nem tudom, hogy ki volt ahhoz, aki ez össze lehetett volna gyűlni Luther korán, mondjuk a közjegyzőhöz, én így tudom elképzelni. És sok ember összegyűlt egy nagy teremben, és fölállt a közjegyző, hogy kihirdesse a gazdag ember végrendeletét. És a gazdag ember végrendelete rendkívül rövid volt. Ez állt a gazdag ember végrendeletében. Mindenemet, amin van, csend a légy zümmögését sem lehetett hallani. Mindenemet, amin van, a házamat, a kincseimet, a teljes vagyonomat, a falu végén levő utolsó ház, romos házban lakó koldusra hagyom. Pont. Utána nem tartott sokáig a csönd, hanem hatalmas hangzavar keletkezett. Hát ez nem volt már normális, ez a gazdag ember. Ilyen félelmetes nagy butaságot csinált. És aztán elkezdte kifele rohanni a város szélére, az utolsó utca, utolsó házához, a koldus emberhez. Aki egy, hát nem egy igazán jó életű ember volt. Nem hiába volt koldus. Nem nagyon értett ahhoz, hogy spóroljon, hogy sokat dolgozzon. Nem nagyon volt olyan ember, akire bárki szívesen rábízta volna valamiért. És oda mentek ehhez a kolduson, és azt mondták, képzeld el, a gazdag ember ráhagyta mindenét. Az a gazdag ember? Ó, hát semmiféle rokonságban nem voltunk egymással. Hát ezt te nem is érdemled meg. Ez egy butaság volt a gazdag ember részéről. Szerintünk biztos tévedésbe volt. Írj el egy papírt, hogy nem is akarod megkapni ezt az örökséget. És inkább nekünk adod ezt az egészet. És akkor ez az ember, ez a koldus, ez a nincstelen, szakadt ruhájú valaki, aki nem élt jó életet, fölállt, és azt mondta. A gazdag ember ismert engem. Tudta, hogy milyen vagyok. Tudta, hogy koldus vagyok. Tudta azt, hogy iszákos voltam, hogy semmi jót nem tettem a városért. Érte sem. És a gazdag ember mégis nekem adta a teljes vagyonát. Ez az enyém. Ezt tőlem soha senki el nem veheti. A végrendelet szerint én vagyok az egyedüli örökös. Ez volt az a történet, amit Luther Mászon projekt. És jegyezzétek meg, hogy bárki bármit mond róla. Ha magad is úgy érzed, hogy egy szerencsétlen, nyomorult ember vagy, és semmi jót nem érdemelsz, tudd meg, hogy az Isten mind ennek a tudatában, amit te rosszat tudsz magadról, és amit mások tudnak rólad, a teljes örökségét neked adta. A teljes örökséget tőled nem veheti el senki. Elhiszed? Elhiszed ezt? Hogy Isten mindent neked adott? Nehéz kérdés. Nyissuk meg a Szentírást a zsidókhoz írt levélnél. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasnám a 12. verstől Isten igéjét. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 12. verse Jézus Krisztusról szól. Azt írta a Pál apostol. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, mindenkorra a szentélybe. Örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek. Megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, hogy meghalván az első szövetségbéli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes. Most egy kis jogi oktatás következik. Hogyan lehet végrendeletet tenni, tudjátok? Új polgári törvénykönyvben több fontos szabály változott. A favor testamenti, a végrendelet érvényességért megtenni mindent elv megerősödött. De a fő formák lényegében ugyanazok maradtak, hogyha te végrendelkezni akarsz, akkor fontos megírni, hogy miről akarsz végrendelkezni. Ki kell tűnni, hogy végrendeletről van szó magából az okirendból, és elégséges, hogyha saját magad írod elejétől a végéig, és aláírod, és dátumot írsz alá. Korábbi polgári törvénykönyv megkövetelt azt is, hogy a keltezés helye is rajta legyen a végrendeleten. Hogyha nem volt rajta, akkor érvénytelen volt a teljes végrendelet. Aztán azt is lehet csinálni, hogy valaki más írja le, vagy géppel, vagy kézzel, de akkor szükséges két tanú is, akik azt tudják bizonyítani, hogy az aláírás az tőled származik. Aztán az is lehetséges, hogy legépeled, és csak egyszerűen aláírod a végrendeletet, és elviszed a közjegyzőhöz, és azt mondod, hogy ez az én végrendeletem. És akkor ő azt a nyilvántartásba beveszi, és hogyha meghalsz, ugye akkor a nyilvántartásból bármelyik közjegyző lekérdezheti, és kihirdeti, és ez formai meghagyásoktól mentesen érvényes. Tehát az biztos, hogy érvényes. Aztán elment ügyvédhez is, meg közjegyzőt is megteheted ezt a nyilatkozatot. Nem olyan bonyolult. Tehát az a lényeg, hogy kinek a javára, kicsoda, mit akar átadni. Nagyon jól írja, ez szerintem a zsidókhoz itt levelet Pál apostol írta, több teológus azt gondolja, hogy nem, de szerintem annyi jogi kifejezés van a zsidókhoz itt levélben, hogy majdnem biztos, hogy a római jog egyik virágkorában élő Pál apostol, aki római állampolgár volt, ő írhatott csak ilyen szörnyűségeket, mint a végrendelet. Kérdés. Mikor lép hatályba a végrendelet? Igen, tehát amit elmondtam, azok a formai követelmények, azok ahhoz fűződnek, hogy érvényes-e a végrendelet, tehát hogy alakilag, formailag minden rendben van. De hogyha én ma írok egy végrendeletet, egy formailag teljesen helyén való végrendeletet, az még nem jelent semmit sem. Hogyha meghalok, akkor hatályos volt. Így különbözteti meg a jog. Tehát érvényes akkor, hogyha formailag érvényes, és akkor lép hatályba, hogyha az örökhagyó meghal. Kérdés. Van-e Istennek végrendelete?
Istennek nem lehet végrendelete, tehát örök élet.
Hát, itt tartom, hogy van. Nem? Hát itt a végrendelkezőről beszél, új szövetség, végrendelet van szükséges, hogy a végrehajtó halála bekövetkezzen. És utána le is írja, hogy milyen
mód. Itt a Földön valóban meghal.
Tehát Istennek van végrendelete, és hatályos ez a végrendelet. Hát Jézus Krisztus, aki az ő saját személyében is Isten, ő az életét adta, értünk, meghalt, ugye egy törés következett be a Szent Háromságban. Nagyon fölfogni sem tudjuk igazán, hogy ez mit jelent.
Mi vagyunk az örökösök.
És mi vagyunk az örökösök. Nagyon jó. És mit örököltünk?
A Földet.
Minden.
Örök
életet. Többek között ezeket is megörököltük. De, mit olvastam? Meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Luther az egyház babiloni fogságáról írott könyvében azt mondja, hogy itt kettős örökség van megjelölve. Az egyik az örök élet, a másik pedig a bűnök bocsánata. Te megörökölted a bűneidnek a bocsánatát. Mit jelent ez? Jézusnak hányszor kellett meghalnia? Egyszer. Milyen bűneidet bocsátotta meg az Isten?
Szeretendő.
Nem is értem, hogy miről beszél. Erezendő. Megvallott bűneidet bocsátottál meg. Bűn alá rekesztett mindent az Isten. Hú, ezek nagyon bonyolult dolgok. És nagyon egyszerűek. Mikor válunk örökösökké? Várjunk, mosítsunk. Mikor válunk örökösökké?
Mikor a szentélektől és a víztől megkérdezek, ha meghal az
örökösök. Hát igen, igen, de hogyha én meghalok, akkor te nem fogsz örökölni tőlem.
Ha közöl van hozzád, ha te gondolsz rám.
Igen.
Előttem.
Igen.
A szívjától, víztől és lélek.
Igen, igen. Igen. Belefoglalunk, igen. Nagyon egyszerű, a végrendeletének egy részét el tudjátok ti is mondani, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen.
Valakik pedig befogadnák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.
Így
van. Nem vérből, sem testnek akartam, hanem Istentől születtek.
A római levél 6. fejezetében mondja el nekünk Pál apostol azt, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus halálában, vele egyé lettünk. És ahogy a halálában vele egyé lettünk, úgy a feltámadás szerint is övéi leszünk. Tehát ez egyfajta szerződéses, vagy szövetséges, egy új szövetséges örökösi nevezés. Isten azokat, akik vele szövetséget kötöttek, örököseivé tette. Az én milyen bűneimért halt meg Krisztus? Milyen bűneimet bocsátotta meg? Mikor halt meg Krisztus? Mikor? Látom. Igen, te vele akkor váltál egyé az ő halálával. De történelmi dátum szerint. Mikor halt meg Krisztus? Körülbelül. Időszámításunk szerint 27 tavaszán halt meg húsvétkor Jézus. A történelemnek egy bizonyos időpontjában halt meg. Ma hányadika van? Június 3-a van. Ugye? 2017. június hó 3. napja van. Én 1987. decemberében keresztelkedtem meg. Jó rég, most az 30 éve, hogy megkeresztelkedtem. Tudjátok, hogy hány bűnt követtem el azóta az elmúlt közel 30 évben? Hát én nem tudom. Végtelen mennyiségű bűnt követtem el. De amikor Jézus Krisztus szövetséget kötött velem, és én is beleléptem ebbe a szövetségbe, ez egy valós szövetség lett. Ez egy élő szerződésé vált. Annak ellenére, hogy Isten az ő minden tudásából kifolyólag tudta, amikor én megkötöttem vele a szövetséget, hogy én a szövetség megkötését követően durván meg fogom szegni ezt a szövetséget. Már másnap. Vagy aznap. Hiszen 10 parancsolatba ütköző halálos bűn az, és ezt Jézus Krisztus mondta, és ő a bíró, és azt tudjuk, mert az Isten egészen odaadta neki az ítéletet, János evangélium 5. rész 22. vers. Ő azt mondta, és amit a bíró mond, az a lényeg, mert ő dönt. Azt mond, hú, most késztem gondolkodni. János 5.22, teljesen odaadta az ítéletet Jézusnak Isten, hogy aki haragszik valakire, az minden embergyilkos. Ugye Jézus mondta, ugye? Vagy aki paráznaság okáját tekint valakire, az már el is követte azt. Hát ok nélkül haragudtatok-e már valakire? Mindig csak okkal szoktam. Mert fölidegesítenek azért. Hát ez nem így van. Nem volna szabad haragodnunk. És ezzel ugyanolyan bűncselekményt követél el, mintha embert öltél volna. Hát az emberölőket az még a világi bíróságok is rendesen becsukják börtönbe. Sok helyen halálra is ítélik. Ha a szeretet törvényét a legkisebb helyen megszeged, akkor az egészet megrontod. Ezt se én találtam ki, olvastam ebből a fekete könyvet. Tehát Isten úgy kötött velem szövetséget, hogy tudta, hogy én a szeretet törvényét meg fogom szegni. És mégis azt mondta, hogy neked adom örökségül a bűneid bocsánatát. Hiszed-e azt, hogy amikor megkeresztelkedtél, az Isten nem csak az addig elkövetett bűneidet bocsátotta meg, hanem az összes bűnt, amit azt követően is elkövettél, illetve el fogsz követni. Hát amikor ezt a gondolat megletet olvastam Luthertől, hát azt gondoltam, hogy ez az olcsó kegyelem. Megváltva egyszer s mindenkorra. Én ezt nem így hiszem. Nem jó, megbánt, megvallott bűnök, amiből megtért az ember, azok meg vannak bocsánat. De aztán elgondolkoztam, hogy hát azért ez a Luther ez azért 500 évvel ezelőtt azért nagyon nagy dolgokat csinált. A nagy küzdelem is milyen pozitív módon emlékezik meg erről az emberről. Egy tévtanítással indult el a reformáció. Vagy megváltozott a mi gondolkozásunk ebben. Ma már nem úgy hisszük ezeket a dolgokat, mint ahogy a reformáció idején elindult. Többet tudunk már azóta, és ez nem helyén való. Mert Jézus Krisztusnak nem kellett többször meghalnia. Ez nem azt jelenti, hogy 1987. december 18-án újra meg kellett halnia, értem. Akkor, amikor ő meghalt, kifizette az összes adósságot. Nincsen semmi olyan, amit újra ki kéne fizetni. És az Isten nekem ezt ajándékba örökségül odaadta. Nem az én cselekedeteimtől függ, az én üdvösségem. Ha rajtam állna, soha az életbe nem üdvözülnék. Soha. Hát ahogy magam az ismerem, semmi esélyem nem volna arra, hogy az Isten országába jussak. Ez a gazdag ember nekem adott mindent. Elhiszed? Elhiszed, hogy a melletted ülőnek is kifizette az adósságát? Azt is, amivel téged megbántott? Hites Gábortól hallottam múlt évben nagyon jó sorozatot, a Bózsán voltunk a zenei táborban, és hát nem tudom szó szerint idézni, de a fő gondolatok megmaradtak benne. Isten jobban szerete engem azért, mert megkeresztelkedtem.
Jó.
Isten kevésbé szereti azokat, akik bűnt követtek el. Tudok én valami olyasmit csinálni, amire azt mondja az Isten, hogy fú, Norbikám, ezt azért nem vártam volna tőled. Tudok olyat csinálni? Hú, de meglepetés. Nem tudsz olyat csinálni, amit az Isten már ne bocsátott volna meg neked. Meghalt a végrendelkező. Bűneid bocsánatát és örök életet kaptál. Na de hát azért rendes adventistaként azért csak tudjuk, hogy bizonyos dolgokat meg kell csinálni. Nem? Szombatot kell ünnepelni, nem szabad disznóhúst tenni, nem szabad alkoholt inni, mert akkor nem jut be sohasem a mennyek országába, meg jön a nagy nyomorúság is, ami előttünk áll, és eddig nem látott módon a sátán támad minket. Változtat-e ez azon a tényen, hogy Isten minden bűnömet megbocsátotta, mindez, amit felsorolt? Akkor most itt lezárom, te az úrak, és most elkezdek teljesen másról beszélni. És a végén meglátjuk, hogy összefüggél ez a két dolog. Kérd, menjünk vissza Ádámhoz és Évához. Amikor Isten megteremtette a Földet, minden igen szép és igen jó volt. Mi történt? Mi volt az első dolog, amit észrevett az emberpár, mikor bűnt követett el? Tessék? Igen. Azt látták, hogy mezítelenek. Én nem értek egyet azokkal a festményekkel, amelyek úgy ábrázolják az embert, hogy teljesen pucéran szaladgált az édenkertbe a bűnbeesés előtt. Hogyha a Pátriárkák és Proféták című könyvet olvassátok, Ellen White azt írja, és utána el is mondom, hogy aztán miért hiszem el Ellen White-nak, hogy ilyeneket ír, hogy fényruha övezte az embert. Tehát nem olyan volt, hogy a pőreségében állt volna ott az ember. Csak kérdés. Ugye azt mondta Isten, hogy amely napon eindel arról a fáról, bizonnyal meghalsz. Mi halt meg az emberből? Meghalt-e fizikailag az ember? Ha nem, ott beszélgettek Isten. Érzelmei megmaradtak-e az embernek? Az ember érzelmi része megmaradt. Honnan tudjuk, mit csináltak az emberek, mikor jött Isten a hűvös asszonyatkor? Elbújtak, féltek. Lenullázódott-e az agyuk? Agyhalottak lettek-e az emberek? Nem, nagyon pontos következtetéseket, és egymást nagyon jól tudták okolni. Hogy mi miért történt. Hát akkor mi halt meg? A fényruha. Valahogy a fényruha halt meg. Valahogy, amikor Isten megteremtette az embert, olyan különleges módon teremtette meg, hogy az emberben volt valami, ami a közvetlen nem tudom megnevezni igazán ezt a dolgot, amivel a közvetlen kapcsolatot tartotta az Istennel. És ez a valami széttört, ez a fényruha széttört. Gondolkozzunk egy kicsit. Mikor látunk fényt a Szentírásban? Milyen alkalmakkor emberekkel kapcsolatban? Gondoljatok Mózesre, mikor lejött a Sínai hegyről. Fény lett az arca, annyira, hogy riasztó volt a többiek számára. Azt mondták, hogy takard be magad, ezért van a zsidóknak ez a felkendős... Mikor
úgy értem, hogy a Péterdel,
mikor
Jézus felment a
helyre, igen. Vagy pünköstkor. Ugye most van pünköst, pontosabban volt szerdán, de a keresztény világ az most ünnepli. Pünköstkor is a Szentlélek így jelent meg. Isten mindig fényjelenségek közepette jelenik meg. Ugye, mert hajnalcsillagról is beszélt. Tehát az emberben, az édenkertben valami meghalt. Valami, ami az Istennel való kapcsolatának a szorosságáról szólt. Több, sokkal, de sokkal több halt meg. Most egy kicsi görögöt fogunk tanulni. Én nem tudok görögül, de mégis tanítok. A Bibliában, az Új Szövetségben a lélek szóra kettő kifejezést használnak. Az egyik a psziché szó, a másik a pneuma szó. A Szentlélekkel kapcsolatban mindig a pneuma szót találjuk, soha nem találjuk a psziché szót. A psziché szó jelölheti az embert, mint olyat. Te egy élő lélek vagy, élő psziché vagy, ezt lehet mondani, vagy érzelmek megjelölésére is használja ezt a Bibliát. Van ilyen bibliai keresőprogramom okostelefonban, és azt be lehetett írni, és a görög szavakat is kiadja ez a program, és azt találtam, hogy a psziché szó 95-ször szerepel az Új Szövetségben, a pneuma szó pedig több mint 350-szer szerepel. A pneuma szót is különféle dolgokra használja a Szentírás, újszövetségi része. Például a gonosz lelkeket, és azt mondja, hogy ők is pneumák. Ők is gonosz lelkek. Aztán angyalokra is használja, ővelük kapcsolatban is mindig a pneuma szót használja. A Szentlélek, aztán mondtam, mindig úgy van írva, hogy pneuma. Hogyha valakiről azt mondják, hogy lelki ember, ott is mindig a pneuma szó, pneumatikus szó szerepel. Jézus, mikor Nikodémussal beszél, János evangélium a harmadik részében, talán ki is nyithatjuk a Bibliánkat, nagyon érdekes dolgokat mond egy olyan embernek, aki a miniszter tanácsnak, a Sanhedrinnek a tagja, egy idős farizeus, aki kívülről tudja az Ószövetséget, hiszen ezeknek az embereknek hatalmas biblia ismeretük volt. Tényleg betű szerint ismerték a Szentírást. Egy farizeus, hogyha egy tekercset átszúrtak középen tűvel, akkor tudta, hogy milyen betűket szúrnak át. Annyira szent volt a szöveg, tudta, hogy milyen betűket szúrnak át. És amikor elkezd Jézus beszélgetni ezzel az emberrel, azt mondja, miután ugye elkezdi a beszélgetést a Nikodémus, hogy tudjuk, hogy Isten történt. Jézus megszól, azt mondja, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Én nem így emlékeztem erre a szövegre. Én mindig úgy értelmeztem ezt a szöveget magamban, hogy aki nem születik víztől és lélektől, vagy újonnan nem születik, akkor nem láthatja meg az Isten országát. Ez óriási különbség van. Mert hogyha én úgy gondolkozom, hogy nem láthatja meg az Isten országát, akkor arra gondolok, hogy majd az eljövendő országot, amit ajándékoz Krisztus nekünk, azt nem láthatjuk meg. De itt nem arról van szó. Nem láthatja az Isten országát. És az Isten országa nem fönt a mennyországban kezdődik. Jézus azt mondja az asszonynak a kútnál, hogy az Isten lélek, pneuma. És elkezdtem ezen gondolkozni. Ördögi lelkek, pneuma. Angyalok, pneuma. Az Isten, pneuma. Hogy jön ez össze? És valahogy úgy tudtam elképzelni, hogy azt jelenti mindez, hogy az Isten valahogy más dimenzióban van, mint mi. Hadd mondjak egyszerű példát, fönt az interneten is van egy nagyon kis aranyos rajzfilm, ami arról szól, az a cím, hogy Síkfölde. Ha gondoljátok, a YouTube-on meg lehet, hogy Síkfölde van magyar felirattal is. Talán még hanggal is. Arról szól, hogy Síkföldén nem élnek háromdimenziós lények. Csak ilyen sík idomok. Háromszögek, egyenesek, körök. Nem tudják azt értelmezni, hogy fent és lent. És egy ember oda megy Síkfölde fölé, ahol van egy kis kör, és megszólítja. Szervusz, te kis kör! És azt mondja, hol vagy te? Én nem látlak téged! Ugye, hát lehet, hogy nehéz megértened, de én feletted vagyok. És erre teljesen, mintha megzavarodna ez a kis kör, és elkezd ide-oda rohangálni, és bemegy a kis kamrájába, ami fölülről jól lát az ember, és oda bújik. Én most is látom, hogy bementél oda, és ott van a pénzed. 5 darab pénz van melletted, és elbújtál a kamrádba. Ez hogy lehet? Ez őrület. Ezt nem bírom elképzelni. És akkor a történet szerint, szeretnéd megérteni ezt az egészet, és fogja felémelni a kiskört, felémelni, és ez egy gyönt. És mindent másképp kezd el látni. Mi is valahogy Istenhez képest ilyen teljesen alacsony dimenzióban vagyunk. Nem a 4., vagy 5., még talán a 7. is túl kevés, hogyha azt mondjuk, bár Pál Apostol egy 7-es számot említ, hogy a 7. mennyország környékén jár. Isten saját szabad szemmel nem látható. De Isten mégis művelt olyan csodákat, hogy bizonyos emberek szemeit megnyitotta. Hát a megdicsőzés hegyét is említhetjük, vagy Elizeus ellen, mikor jönnek a Damaszkusz beliek, és akkor megvan rettenve Elizeusnak a szolgája, hogy jaj, végünk van, Uram, végünk, és akkor Uram, nyisd meg az ő szemeit. És akkor megnyílnak azok a szemei, amik a lelki lények, úgy más fordítások a szellemi szóval különböztetik meg, de nem akarom ezt használni, nem tudok jobbat, hogy ezek a lények ott vannak, ezek tüzes lovagok, ezek valóságos erőt tudnak mutatni. Ez a dimenzió, amiben Isten lakik, ez számunkra láthatatlan. De mégis ez a Föld, mi alacsonyabb rendűek vagyunk, mint Isten. Mert ami jelenleg látható, az a láthatatlanból állott erő. Isten, mint ennek az ennedik dimenziónak a mindenható Ura létrehozta a Földet. És egy fizikai valóságot teremtett a számunkra. És mi sokszor, és mi nem láthatjuk Istent, ugye? Nem láthatjuk Istent. Nem látjuk az angyalokat. De attól én erősen hiszem, hogy a védő angyalom itt van mellette. Hallom, tudom, hogy Isten hallja az én szavamat. Ami az első emberpárban meghalt, mert bűnt követtek el, soha senki nem örökölhette meg. Nemo plus Iuris, ez Isten alkotta, hogy senki több jogat nem adhat tovább, annál, mint amilyen van. Én sok mindent örököltem a szüleimtől. Örököltem a fizimiskámat, a génjeiknek egy nagy részét. Sok mindent, hát az anyukánt, a szívemet örököltem, a tüdőmet szüleimtől, nem? Minden fizikai dolgokat. Lehet, hogy örököltem rossz tulajdonságaikat, és lehet, hogy örököltem jó tulajdonságaikat is. Egy dolgot teljesen biztos, hogy nem örököltem. Nem örököltem szent lelket. Nem örököltem Isten szerinti életet. Nem örököltem pneumát. Ez a pneuma, ez ami az isteni természet részesévé tesz engem. Ezt én nem örököltem meg. Ezt te sem örökölted meg. De amikor én szövetséget kötök Istennek, úgy, ahogy Jézus Krisztusra is látták a tanítványok, illetve az ott levő emberek közül, akik hittek, leszállni a Szent Lelket. És a Szent Lélek leszállásakor mondta ki az Atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugyanígy, amikor én szövetséget kötök Istennel, ő adja nekem a Szent Lelket. Tehát olyat ad nekem, amim soha nem volt, ami nélkül én ezt a lelki, szellemi életet, de nem agyi tudásra gondolok, mikor szellemiről beszélek, hanem ezt a pneumatikus életet nem látnám, nem tudnám, hogy mi a jó. Ugye elhangzott a szombatiskolában is, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megtudjátok, hogy mi az Istennek, hogy megvizsgáltok, mi az Istennek szent, jó és tökéletes akarata. Az agyaddal nem tudod elérni Istent. Az érzelmeiddel nem tudod elérni. A tudásoddal, a jó cselekedeteiddel nem tudod elérni. Nézzük Nikodémust. Nikodémus a legjobb ember volt, adventista volt, hetedik napot ünneplő adventista volt, sokkal jobban megtartotta a szombatot, mint te valaha is fogod. Sokkal szigorúbban megtartotta. És azt mondta neki Jézus, nincs életed. Ehhez a szent lélekre van szükség. Hogyha testtől születtél, te csak test vagy. A lélektől kell újjá születni. Isten engem az isteni természet részesévé akar tenni. Én az üdvösségemért nem tehetek semmit. Isten a cselekvő, az ő szent lelke által az én életemben. És csináltam egy próbát a telefonommal, hogy azokat a szövegeket, ahol a pneuma szó szerepelt, azokat lilára festettem. Egész új szövetség elindult. Különösen a páli leveleket tudnám említeni, és hogyha a rómabeliekhez írt levélhez nagyon-nagyon sok biblia szöveget tudnék mondani, csak az idő azt hiszem, hogy kezd lejárni. A rómabeliekhez írt levél 8. fejezetéthez alapozunk. Ugye előtte írja le Pál apostol a külső és a belső embernek a harcát. Hogy én agyammal már tudom, hogy mi az Isten törvénye. Agyilag elfogadom, hogy az jó. És én el is döntöm, hogy úgy akarok cselekedni. De látok egy másik törvényt, ez az én testemnek a törvénye, a pszichémnek a törvénye, meg a húsnak a törvénye, és ezt az mindig visszaránt engem. Ó, én nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg engem a testből. És akkor olvastam tovább, nagy nehezen megértettem, ezt is jó sokára értettem meg, hogy hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által van nekem szabadulásom. Csak a fejezett elválasztásokat nem Pál apostol írta bele a Bibliába, az csak azt hiszem, hogy 17. vagy 17. századi betoldás a versek és a fejezetek szerinti felosztás, hogy könnyű legyen megtalálni. De ha tovább olvassuk a 24-25-től, tovább olvassuk a 8. fejezetig, így hangzik. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért én már semmi kárfosztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek, pneuma, lélek szerint járnak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvény, megint pneuma, törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint való pedig a lélek dolgaira. Tehát még én az Istenről még gondolkozni sem tudok. Nem fogom megérteni a Szentírást, mert a Szentírást a Szent Lélek ihlette. Kezdjük előre. Amikor én szövetséget kötöttem Istennel, megörököltem összes bűneim bocsánatát. Ehhez én semmit nem tudtam hozzátenni. Ezért én semmit nem tudok lenni. De nyilvánvaló, hogy akik megtapasztaltuk az Isten ilyen hatalmas szabadítását, nem élhetünk továbbra is a bűnben. Én az Isten országába akarok eljutni. És azt akarom, hogy az én bűnös, testies, az én pszichés lényem az átalakuljon, átformálódjon egyre inkább Istenné. Új életre van szükségem. Újjá kell születnem. Könyörögnem kell a Szentlélekért, mert egyedül csak ő tud engem segíteni, hogy olyan dolgokat tehessek, ami Istennek kedves. Mert még azt sem tudom magamtól, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt a képességemet elrontották a védelmet. Ezért a Szentlélekhez én bármikor fordulhatok. A Szentlélek, ha bennem lakik, akkor ő az, akinek én megmutatja, hogy kit szólítsak meg. Ő az, aki figyelmeztet, hogy Norbert, ezen változtatnod kell. Rossz irányba mész. Már megint a halál irányába mész, pedig ott van az élet. Az élet, amit Isten neked ajándékozott. És ő az, aki Krisztus képét ki tudja bennem formálni. Senki más. Minden nap rászorulok arra, hogy a Szentlélek engem segítsen. Hogy erőt adjon. Hogy megmutassa a helyes utat. Hogy az Isten az igéjén keresztül tudjon szólni hozzám, és én pedig belülről tudjam elmondani másoknak azt, amit Istenről megtanultam, és tudjak engedelmeskedni, lélek szerint járni. Az fölöttem sokadik dimenzióban levő Istent megértsem egyáltalán, és tudjam követni. És adja a jó Isten, hogy ezt a saját életünkben meg tudjuk tapasztalni. Keseredjél el. Értsd meg, hogy képtelen vagy Istenhez közelebb kerülni. De értsd meg, hogy az örök életedet odaadta neked ajándékba. És a Szent Lelkét is odaadta neked, hogy vezessen. Ne hallgass másra. Csak a Szent Lélekre. És kegyelemből átalakulsz, és készen lehetsz, mikor Jézus Krisztus megjelenik az égben. Amen.
Köszönjük a végét, és fogunk kellene válaszolni egy tűnő éveket. Nélkül a 160 éves.
Atyánk, hálát adunk neked, mert te előre láttad, hogy ez nekünk magunktól nem megy. nem tudunk kiszabadulni a sátán fogságából. Hiába döntjük el, hiába akarunk változtatni az életmódunkon, hiába akarunk jobbak lenni, csak újra és újra visszaesünk. Köszönöm, hogy ennek ellenére szeretsz minket, szeretsz engem. És köszönöm, hogy nem akarsz bent hagyni a sáros fertőben. Köszönöm, hogy mennyei segítségről gondoskodtál. Köszönöm, hogy a Szentlélek meg tud győzni az igazságról. Köszönöm, hogy el tudja alakítani az életemet. Hálát adok azért, mert nem engedik, hogy csüggedésben legyek, hiszen te már odaadtad nekem az én bűneim bocsánatát. Odaadtad nekem az örök életet. Segíts, hogy ez semmi ne tudja elhomályosítani, hanem emelj föl újra és újra. És a te szent lelked legyen az én lelkem helyett, aki az életemet irányítja. És köszönöm, hogy a bennem lakozó szent lélek örömét akkor fogom teljesen megtapasztalni, mikor téged, akinek a lelke bennem van, megláthatlak az én szemeimmel nyilván. Köszönöm ezeket az ígéreteket. Amen. És aki hallja, azt mondja, jöjj, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen.
Amen.